Ennek a szombatnak a neve Sabbat Emor, és Mózes harmadik könyvének a 21. fejezetének az első mondatában, első versszakában szóla ismét az Úr Mózesnek, szólja papoknak, Áron fiának, és mondd meg nékik, senki közülök meg ne fertőztesse magát halotta az ő népe között. Tehát a kettőség van, a szólj és mondd. Sabbat Emor, annyit jelent, hogy mond, de azért mégis ebben a mondatban, ebben a bibliai versben benne van, szólj és mond. Vajon miért fontos ez? Mert a kettő között óriási különbség van. Ha én szólok, akkor egészen más jelent, mikor én mondok valamit. Szólni és mondani más, az egyikben erő van, felhatalmazás van, és egészen más, amikor én csak úgy beszélek valamiről. Most szólom-e az igét, vagy mondom az igét, nem mindegy. Elmondani, szólni valamiről nem ugyanazt jelenti. De ennek a heti szakasznak mégis más a aktualitása számomra, hiszen igen, elég sokszor kellett már beszélni erről a heti szakaszról is, de azért mégis az előző héthez kapcsolódóan úgy ismertetem, hogy a heti szakasz nem másról szól, mint a most már a papoknak a megszentelődéséről. Az előző szakaszokban a népnek, a gyülekezethez szólt, hogy legyetek szentek, és mintegy szűkül össze a kategória, itt most a papoknak szól, hogy legyetek szentek. A kohenitáknak, azoknak, akik Isten előtt a szolgáltat a templomban végezik, ezeknek az előírása érkezik, hogy legyetek szentek, és meg ne fertőztessék meg magukat semmi holddologgal, így kezdődik a heti szakasz. A templomnak a felépítésében lényeges feladat valóban az, hogy maga a papság milyen legyen, maga a kohaniták, akik Isten elé járulnak, milyenek legyenek. A heti szakasznak egy másik apropója az, amikor olvasok Ezékiel könyvének a 44. fejezetében a 15. verstől a kapcsolódó profétai részt, ez is a papokról szól, és egyre közelebb kerülünk a mai napnak az aktualitásához is, de azok a levita papok, a Sádok fiak, akik a Szent Helyemhez való szolgálatomban foglalatosak voltak, amikor Izrael fiai eltévejedtek tőlem, ők járuljanak én hozzám, hogy szolgáljanak nékem, és álljanak én előttem, hogy áldozzanak nékem kövérséggel és vérrel, ezt mondja az Úr. Ők járjanak be az én szent helyemre, és járuljanak az én asztalomhoz, hogy szolgáljanak nékem, és legyenek foglalatosak az én szolgálatomban. Ez a két rész összekapcsolódik. Összekapcsolódik Mózes harmadik könyvében olvasható papoknak történő előírás, hogy milyen feleségük legyen, milyen egészségi állapotok legyen. Azonban az ezékieli rész már pontosan arról szól, hogy hogy romlott el az a papság, amely kezdetben elindult, és kezdetben valóban megélte ezt a törvényt, hogy Izrael papjai, kohanitái valóban engedelmesek voltak egy ideig Istennek, aztán elrontották az Isten tiszteletet. Elrontották, megtagadták ezeket a törvényeket, amit itt olvashatunk Mózesnek a könyvében. Mégis én azt hiszem, hogy a heti szakasznak a mai aktualitását kell keresni. Az ígéret, a proféta ígéret az, ami most is nagyon fontos. Nagyon fontos, és számunkra is üzenet, tehát ők járuljanak az én asztalomhoz, és szolgálják nékem, legyenek foglalatosak az én szolgálatomban. Igen, ma is Istennek ugyanez a szava, akik hűségesek voltak. Ez az időszak bizony arról szólt, hogy a kohanita, a papság, kohaniták és úgy egymagában ez a szó a papságot jelent, a papság igazából a törvényeket megsértette, igazán fogva a babiloni fogság idejében úgy, ahogy van, fütyültek az előírással, kényük kedvek szerint tartották az áldozatokat, az életük is úgymond szabálytalan volt, ez ma is így működik. Nem szokásom, vagy nem célom mindig is vádolni és összehasonlítani a babiloni korszakot a mai korszakkal, de szomorúan ki kell mondanom, tökéletesen ugyanez. De a tökéletesen ugyanez a negatív lerajzolása a mai és a akkori kornak, a azonosságának, az egyben jelzés, hogy az ígéret is ugyanaz, aki hűséges volt, amikor zajlott, amikor dörgött és villámlott, amikor nem volt érdemes, meg nem volt szabad, meg üldözték, meg nem nézték jó szemmel, hogy te Isten törvényéhez ragaszkodjál. Mindegy, hogy milyen izmusnak hívjuk, vagy milyen korszaknak hívjuk. Az én életemben is 50 év alatt annyi minden fordult már, hogy tényleg sokszor kellett a hűséget megélni, sokszor kellett megélni azt, hogy az ember marad akár, hogy is dübörög minden körülötte. Bizony az ígéreteket Isten azoknak adja, akik minden helyzetben ő hozzá hűségesek. Minden helyzetben az ő igéjéhez hűségesek. Nem a kornak megfelelően, a szél áramlatoknak és a divat áramlatoknak megfelelően élnek, akik nem igazodnak a társadalmi politikai helyzetekhez, hanem akármi van akkor is, Isten törvénye. A modernizáció, a nem tudom miket mondanék, a trendeket és egyebeket mondhatom, hogy nem fogadom el, mert Isten nem ezt mondta. Bár nem jó dolognak tűnik, hiszen ma mindenkit megítélnek, aki Isten törvényhez ragaszkodik, hiszen ma már inkább a törvénytelenség a törvény, és Isten törvényének az elvetése az, ami bizonyos divat áramlatok tömkelegét hozza magával. Ma már az a jó, aki tagad, ma már az a jó, aki nem fogad el semmit, ma már a öntörvényűség törvénye az, ami minden törvényt kinyír, megszüntet. És most, ha valamikor most pozitív üzenet az, hogy akik Cádok fiainak, akinek Cádok papnak a fiai hűségesek maradtak, Azoké az ígéret, akik mindenféle keresztény és ökumenikus és mindenféle mozgalom és egyéb áramlatok, divatáramlatok ellenére azt mondja, igenis, Isten igéje él, örök és állandó. És Krisztus uralma nem változott, nincs benne tolerancia, meg nincs diszkrimináció, és egyéb ilyen divatos szavak nem működnek. És az ígéret ilyenkor egyben felelősség, hiszen Isten ugyanebben a részben, amit itt olvasunk, Ezékiel 44-ben, megadja a feltételeket, de megadja a feladatot, és megadja az ígéreteket is. Így, ahogy olvastam, ők járjanak be az én szent helyemre, és járuljanak az én asztalomhoz, hogy szolgáljanak nékem. És amikor a belső pitvar kapuibahoz be akarnak menni, lenruhába öltözzenek, és gyapjú ne legyen rajtok, ha belső pitvar kapuiba és házban szolgálnak. Len süveg legyen fejükön, len alsó nadrág derekükön, ne övezzenek izzadságig. Már sokszor elmondtam mégis, itt Isten eleve jelzi azt, vedd föl a fehér ruhádat. A fehér ruhát. A len általában a kifehérített fehér ruhát jelenti. Nem valami festett palástot, valami cirkuszi köpönyeget, a fehérséget, a tisztaságot jelzi, amit kifehérítettek. Vedd föl, és ne öltöz magad szorosan köréd, mert minden szolgálatod, ami bent a szentségben történik, ez izzadságos munka lesz. Nem lehet megfulladni a magadra szorított köpönyegedbe. Bizony itt birkózni kell. Emlékezzetek a dzsúdósoknak, vagy akármi kiknek a sport ruhájára. Azok is lazán vannak kötve azért, hogy tudjon harcolni. Tudod-e, hogyha levit a pap vagy Cádok nemzetségéből, amelyik hűséges maradt, ez nem azt jelenti, hogy most te a trónon ülsz és minden oké, hanem azt jelenti, hogy öltöz lazán, mert holnap még esetleg birkóznod kell, meg fogsz izzadni. És szoros ruhába kellemetlen, azért nyakkendőbe az ember nem szeret futni, szoros ruhába felesleges rohanni, mert az ember leizzad. Laza öltözéket vár Isten. Annyira magyaráz még itt az öltözetnek is a előírása. És folytatva a 19. verstől, mikor pedig kimennek a külső pitvarba, külső dvarba a néphez, vessék le a ruháikat, amelyben szolgáltak, és tegyék le azokat a szent kamarákba, és öltözzenek más ruhákba, hogy meg ne szenteljék a népeket ruháikkal. Isten itt is gondoskodik arról, vedd le, ami szent. Nem való az utcára a szenteskedés. Ne vidd a disznók elé a gyöngyöket, és mondhatnám sorba ezeket, nincs keveredés. A szent és a tiszta között nincs keveredés. A te fehér len szolgálati ruhád nem az utcára való, de ez fordítva is igaz, hogy ami a világi nem oda való, hol szentély van, hol Isten tisztelet van például, nem való oda, ami nincs keveredés, és a fejüket kopaszra nem nyírják, de nagyhal se neveljenek, hanem hajukat egyengessék. Isten ebben a törvényben, és ez a sok 613 törvényből például az egyik, amit érdemes volna beszélni, de előbb-utóbb úgyis mindegyiket kidolgozzuk és közreadjuk, itt is benne van. Nem kell neked olyan remete életet élni, hogy te a teljes remeteségedet megéljed, mint annak idején a hosszú haj, ugye a naziroknak volt a jellegzetessége, nem kell túlzottan megjátszani a farizeusi módon is a nazírságodat. De nem kell kopasznak se lenned, ami annyit jelentett, hogy a pogányság vágta a haját, hogy kopasz legyen. A kettő között vagy. Isten népe nem önmaga teszi magát hosszú hajúvá és nélkülözővé és önfeláldozóvá és elegettevővé, és mondhatnám, a önként vállalt nazíróságot, aki senki nem adta neki, és azt mondjam, majd én kinevezem ki a nazíros. Ki az, akinek az életéből én többet akarok, aki még a haján se vághatja le, aki még házasságot se köthet, és aki nem ihat bort, és akitől többet várok el, mert nagyobb feladatra hívott. Te ne nevezd ki magadnak nazíreusnak, de arra is vigyázz, hogy a hajadat ne vágd le, és úgy, ne is nézje úgy ki, mint a pogány papok. Isten megadja a köztest, hogy így kell kinézni a kohanitáknak, és nem különbség jobbra vagy balra. Ott se lehet keveredés, az legyél, aki vagy. És özvegyet vagy eltaszítottat felesége maguknak ne vegyenek, hanem szűzeket Izrael házának magvából, de olyan özvegyet, aki papnak közvegye, elvehetnek. És itt már is folytathatnám megint a törvényeket a vegyes házasságról. Özvegyet vagy eltaszítottat felesége maguknak ne vegyenek, hanem szűzet Izrael házának. Miért? Azért, mert maga a kohanitaság, maga a papság az, amik tanítja a népet. És akivel én egységbe kerülök, abban a szellemi keveredés történik. Bizony, ha valaki elvesz egy elvált valakit, az hozza magával az előző férjét, előző feleségét is. Nem, keveredés van. Kivéve, amit Isten igéjében olvashatjuk, hogyha valaki meghal, levitáz, és folytathatnám a különböző következő házasságnak az előírásait, hogy egy szellemben levővel nincs probléma, de aki Isten igéjét tanítja kohanitaként, nem keveredhet, még így sem. Nem keveredhet, hiszen az a elvált nő vagy kivetett nő hozza magával azt, akivel egyesült és egybe volt vele, mert nem csak testi egyesülés van, amikor együtt van két ember tartós, hanem lelki, egyformán gondolkodnak, és a testi és a lelki természetesen szellemben is motiválja és ötvözi egymásra a két embert. És a papnak nem lehet. Tehát itt megint mondhatnám azt is, hogy ki szolgál a szószéken, ki tanít, ki végzi azt a munkát, azt a szolgálatot, amit Isten elé való menetelt. Nem lehet. Nem lehet felemás igával tenni, pontosan ezért, hogy ne ötvöződjék. Ne legyen más szellemiségbe szűrődve egy meghalt férfi után, vagy egy elvált házasság kötés után. Ne legyen. És a házasságnak az előírása olyan szépek voltak a Ószövetségben, és nem uralkodói parancsrendek, hogy a apa úgy adta oda a férjének a lányt, hogy tudta, hogy folytatva van az, amit ő tanított a lányának. Úgy adta ki a házából, hogy ugyanabban a szellemiségben levő házba, megépített házba adja oda a férjének. Már az apa felelős volt, hogy a lánya ne kerüljön bele vegyes házasságban. És itt viszont a kohanitákra külön kiemelkedik, nem lehet keveredés. És a 23. versben természetesen ott van a feladat is már ezek után, a tisztasági előírások és szellemi tisztaságra is beszélek, ott vannak, aki tiszta, aki nincs keveredésben, szellemben, lélekben, fizikailag természetesen, a 23. versben megvan a feladat is, és az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és között, és tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg velük. Vajon tényleg értjük-e? Csak azt tudja a szentet és a közönségeset tanítani, aki tudja, mi az, hogy szent, és benne is van. Tudja, ha benne is a közönségesben benne volt, a világból volt és ismeri, de kijött, akkor szentnek mondható Jesua Masia váltságművel által az életét, de csak ő taníthat. Nem akarom felsorolni, hány hitetlen papot ismerek. Nem akarom felsorolni, hány elkötelezett embert ismerek, aki az egyházának, gyülekezetének, pénzének elkötelezett ember. Csak az lehet tiszta, aki ismeri a kohanitáknak a törvényét. Ismeri az, hogy itt nincs elkötelezettség. és a levitának semmije nem lehet, és a levitának nem lehet befolyása, és a levitát nem lehet befolyásolni, sőt ennek még egy nehezebb és fokozatosabban nehezebb része, ha valaki profétai elhívásban abszolút, mondhatnám a szép magyar szóval csóró, hogy semmi köze a pénzhez, a vagyonhoz, a hatalomhoz, akkor tudja igazából Isten üzenetét átadni. De itt kohenitákról szól elsősorban ez a rész és a Mózes 3. könyvében levő rész is, és így kell megérteni azt, hogy mi is a feladata egy gyülekezetben az, akit Isten kiemelt egy feladatra, a kohenitai feladatra, ki az, aki papi feladata lát el. Nagyon egyszerű, az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és közönséges között, tisztátalan és tiszta között, való különbséget ismertessék meg velük. Ez az összes. Na de ez hogy megy? Ha én nem vagyok beszennyeződve, ha én nem vagyok elkötelezve, nincs érdekem, hasznom belőle, mert hogyha én nekem bármennyire kötöttségem van egy egyházhoz, és azt fizet nekem, azt kell prédikálnom. Ha a gyülekezet nekem bevételi forrásom és megélhetési területem, akkor azt fogom prédikálni. És abban a pillanatban összekeverem a szentet a közönségessel, sőt bűnössel, és összekeverem a tisztát a tisztátalannal. Saját érdekből, mert emberként képes vagyok hazudni is, ha kell. Képes vagyok a saját érdekeimet érvényesíteni. Én úgy szeretném, és úgy jó lenne, ha megértenék a mai szolgálók is, hogy a kohanita rendnek a feladatai és előírásai ma is érvényesek. Azt szólja az igét. Nem az, aki egy-két dologban van bizonysága, az is valami, bocsánat, így is mondhatom, valami. Az, amikor valakinek elszámoltatható az élete, hogy tényleg tiszta a szellemben, még a házassága is, tiszta a kapcsolatai, akiktől függ, akikkel együtt van, akikkel egy szellemben van, tiszta a, nem mindegy. Mert csak itt adhat Isten feladatokat, és itt tud Isten adni olyan üzenetet, amit csak tisztán, tiszta szájból lehet közvetíteni. Ha valaki bármibe kötődik, baráti, szerelmi, anyagi, siker, stb. Sorolhatnám, kapcsolatból és érdekből, abban a pillanatban nem mondja ki tisztán Isten igéjét. Lehet bálvány a gyülekezet, lehet bálvány a szolgálat, fordítva is igaz, hogy lehet valakinek a szolgálata bálványa, és valaki szolgáló maga bálványa, abban a pillanatban nem tiszta. Abban a pillanatban istenítés van, és Isten elleni bálványimádás történik. És ezt a feladatot kell ellátni azoknak, akik hűségesek Isten szolgálatában, akárhogy esik, akárhogy fúj, akármilyen divat van, és hogyha szegénység van, vagy próba van, vagy bármi van, akkor is Istennek az igéjét, Isten szavát megtartom, mert nem azért, mert érdemem, hanem hitben is tudom, hogy Isten szava állandó, és így tesz engem is állandóvá, különben elvet, mint a többieket. Egyébként ezeknek a papoknak, akik eltévedtek, akiről Ezékiel beszél, valójában mi is a következménye? Istennek az ígérete kegyelmes és jó, mert azt mondja, hogy kohanita többet nem lesz szolgáló, de még azért a templomba te a hamus söpörheted, és ott a pitvarból van egy kis segédmunka is. Isten lefokozza ezt a papságot, és én úgy mondom, hogy még így is nagyon áldott és nagyon kegyelmes ez az idő, amikor egyre több pap tönkre teszi a szolgálatát, egyre több pap érdekbe teszi, és ezt a papot, hogy általánosságban mondom, a szolgáló szót mondom helyette, hogy érdekből, dicsőségből és egyébből teszi az Isten tiszteleti rendjét, mint egy megszentségteleníti a szentet, hogy Istennek ez a szeretete, hogy azok a predikátorok, azok a pásztorok, akik érdekből teszik, nem lesznek kárhozottak, de Isten le fogja fokozni őket. Örülnek, hogyha a szolgálatban valami apró részt kaphatnak. Örülnek, hogy elmondhatják, hogy ahhoz a templomhoz tartoznak, amit Krisztus testének hívnak. Ez a kegyelem maga, hogy az elbukott kohanitáknak azt a rendet, ha nem tartják be, amit Isten itt ismertet a Bibliában, akkor félreállítás a dolga. Ők szépen majd vágják az apró fát az oltárra, ők lesznek, akik tényleg kisegítő szolgálatokat végezhetnek. De Isten kiveszi előbb-utóbb a szolgálatokat a kezekből. Sok ilyen embert ismerek, nagyon nagy lendülettel indult, és úgymond mai divatos szóval mondom, elszállt. Elszállt. Tényleg Isten kegyelme, hogy nem kiszállt, csak elszállt, és Isten odarakta az ajtóba, ő lett a portás, és nem a szentélybe áldozó kohanita. Ő lett az, aki most tekereg jobbra-balra, és látható, hogy nem veszett el az üdvösségét, de sok mindent elveszített. Elveszítette a lehetőségét. Isten így szeret bennünket, de egyben így szereti az ő népét is, hogy továbbiakban nem tud tisztátlanságot tanítani tiszta helyet, és nem tudja a szentségért tenni azt, ami nem szent. Egyébként pontosan valamelyik nap küldtem ilyen példát, hogy miért kell beszélni arról, hogy mi a szent és mi a tiszta, amikor maga a római pápa, a 13. János Pál, mi lehet, hogy tévedek, bocsánat, nem vagyok jó viszonyban velük különösebben, emberként szeretem őket természetesen. Ő szinte megtagadta az Ószövetségnek a létét, megtagadta, úgy, ahogy van, a II. Vatikáni zsinat befejező része volt ez, hogy minek nekünk ez az őskorú judaizmus, ami tiszta hazugság, mert a régi népek történelmét hamisítja meg. Bizony, ilyeneket hamar kirak Isten, és amikor ezt a jó ember kimondta, hamarosan meg is halt. Nem tudom, hogy milyen természetes formában, vagy hogy, de lényeg az, hogy elég hamar eltűnt a porondról, és jött egy másik, hát más variációt előadó ember, akit természetesen nem tartok szentnek, mert a szenteket a szentségek közé tartozik pontosan a világegyháznak a tudatában, hogy a papok, ha egyszer fölavatták őket, mindig szentek maradnak, a szentséget elveszíteni nem lehet. Én nekem vannak kérdéseim, hogy valaki az Ószövetségét és magát a Isten igéjét el akarja dobni, mennyire marad szent, de ez egy másik terület. Inkább visszatérek valóban Mózes 3. könyvéhez, és a papok szentek legyenek, mellett Isten még pontosítja, hogy hibátlanok legyenek. Hibátlanok legyenek, és itt a testi fogyatékosságról is lehet beszélni. Milyen bele lehetne menni, hogy egy, bocsánat, így mondom, bicebóc, egy csipőficamos, vagy akármilyen ember miért nem lehet tanítója egy népnek. Nem azért, mert ilyen, nem azért, mert így született, azért, mert hiányosságai vannak, hanem azért, mert más ő rajta látja meg Istent, és abban a pillanatra Istenre vetíti ki a sérelmeit, a betegségét és egyebeket. Tehát sérülten keresztül nem igazából jó dolog, mert Istent ítélheti meg valaki, és elbukhat. Mert mi Isten képére és hasonlatosságra teremtettünk szellemben, de aki másképp gondolkodik, az azt mondja, hogy ilyen Isten embere, hát nézd rá, szőrös, álmos, kopasz, kövér, sánta, keszeg, mit te, milyen, és akkor azt mondja, na Istennek ilyen emberi van, és önmagát Istent veti el. Tehát Isten gondoskodik arról, hogy aki ilyen, tud neki más feladatot is adni, de ezt ne végezze, hogy őt meg ne alázza az, aki pogány. Tehát a sérülések után az előírások teljesen folytatnak tovább, hogy az áldozati állatok is se legyenek sérültek, és legyenek fogyatkozás nélküli. Isten még azt mondja, rendben van a papságnak, tisztának és szentnek kell lenni, de azért az áldozatra kerülő áldozatnak is tisztának kell lenni. És itt mondhatnám azt, hogy hát azért a mi pénzünk is, ha letesszük Isten, hogy tud azért sérült lenni, mert hát ilyen hát nem számít, ezért ezt odaadom, ez nem hiányzik a háztartásból. Ilyen csonka-bunka állatokat tudunk oda tenni, nem a színe javát, az, amit Istentől kapunk, hanem azt, ami úgy mellesleg különben, úgyis megdöglen ez a bárány, hát akkor elmegy az oltárra, aztán kész. De sok mindent tudunk mi így áldozni, hogy úgy odadlökjük Istennek, hogy nekem se ér semmit, hát Istennek jó lesz. De a folytatása a papok tisztasága után, az áldozatok tisztasága után, mint oly sokszor az ünnepeknek a megélése, amit Isten nagyon sokszor elrendelt. Ezen is nagyon sokat kellene beszélnünk, hogy mi az, hogy Isten ünnepei, és mit rendelt el. És csak Isten ünnepei vannak, és akkor minden oké. azért kell mondanom ezt, mert nagyon sok messiási mozgalom pontosan ezzel szédíti el azokat, akik tudatlanok. Meg kell tartani Isten ünnepét, meg föl kell venni a zsidó egyenruhákat, meg kipát, meg tálisz, meg egyebeket, és a messiási judaizmus erre frekventál, Isten ünnepeire. De hát Isten ünnepeit Isten népe ünnepelheti. Ha én nem vagyok újján született ember, akkor hogy ünnepelhetek Isten népével, hiszen nem vagyok annak tagja. De viszont nagyon-nagyon látványos, nagyon szép, és nagyon kulturális, nagyon jó leső érzés együtt táncolni, énekelni, hórát táncolni, hallelujázni zsidó módon, csak hát valami a lényeg hiányzik. Se zsidó nem vagyok, se Isten népe. Én úgy érzem, Isten népének valóban meg kell ünnepelnie Istennek az elrendelt ünnepeit, de az Isten népének kell lenni. És ezt kell tisztázni. Hogyan lehetek Isten népe? Istennek a népe, amelyik megváltott nép, és Istennek népe, amelyik megváltva lesz, itt a zsidóságnak arról a részről beszélek, aki önhibáján kívül nem ismeri Jesuva Masiát, mint messiást. De Isten népéhez tartozik a Sínai hegynél kötött szövetség által a mai napig, és minden egyes zsidó. Az, hogy az elszámoltatás hogy néz ki, ez személyes problémája mindenkinek. És az ünnepek után következik maga a berendezés a mécsekről és a szentkenyerekről való törvény, de most egy másik területre jövök, ami szinte úgy beékelődik a bibliai sorozatba, Emor heti szakasznak a területére, mint egy idegen test beékelődik. Ez pedig a 24. fejezet 10. versétől olvasható, teljesen, mint egy kis szakad oda egy leírás, egy történet. Kiméne pedig egy izraelbeli asszonynak a fia, aki egyiptomi férfiútól vala Izrael fia közé, és versengenek a táborban az izraelbeli asszonynak fia és egy izraelbeli férfi. És káromla az izraelbeli asszony fia az Isten nevét, és átkozódik. Elvéve ezért azért az Mózeshez, az ő anyjának neve pedig Salomit, ahol a Dibrinek lánya Dán nemzetségéből, és őrizet alá veték azt, ami kijelentést nyernének az Úr akarata felől. Szól azért az Úr Mózesnek mondván, vidd ki az átkozót a táboron kívül, és mindazok, akik hallották, tegyék kezeiket annak fejére, és kövezze agyon az egész gyülekezet. Izrael fiának pedig szólj, ezt mondván, ha valaki az ő Istenét átkozza, viselje az ő bűnének terhét, és ha szidalmazza az Úrnak a nevét, halállal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyüleket, akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakozzon. Isten nevének a megszentségtelenítése, Isten nevének a szidalmazása, ami itt történik. De mégse erről szól itt ez a rész nekem most, hanem maga a szereplők, amik megint aktualizálnom kell a mai korban, mai világban, és a mai zsidó, keresztény és mindenféle viszonylatban egyaránt. Egy olyan szereplőkből álló történet, amikor izraelbeli asszonynak a fia, akinek a férje, akinek a fia egyiptomi férfitől való. És ez itt egy kérdés. Megint a vegyes. És most anyák napja van. Hát most megkérdezem, akkor ki a zsidó? Az, akinek az anyja zsidó, vagy akinek az apja zsidó? Igen, nehéz kérdés. A zsidóság szerint óvatosan azt mondja, hát az anyja az biztos, az apa az ki tudja. Emberi számítások szerint oké, de azért az anyja az biztosabb, mert látjuk, tudjuk, stb. Végig szóval itt a Biblia viszont egy egészen más mond. Egy izraelita nőnek egyiptomi férfitől van fia. És egy izraelitával veszik össze. És ez számunkra nagy tanulság most. Azért nagy tanulság. Mert anyák napján ki kell mondanom, az a szellemiség, amely családban van, az a férfitől függ. Mert a család papja a férfi. Normál esetről beszélek. Isten szent elírás szerint, hogy Isten után Jesuva Masia, Jesuva Masia után a férfi után a nő, és a nő után a gyermek. A szellemi vonulatnak és a szellemi felügyeletnek és a tanításnak, a továbbvitelnek mindig a férfi ág az, ami felelős érte. Zsidó férfinek lehet zsidó gyermeke. Természetesen a teremtettség is benne van, hogy a nő érzéki, érzelmibb, tehát nem tudja racionálisan Istennek a dolgait továbbadni. Azonban a férfinek kötelessége papnak lenni, kötelessége kohanita papnak lenni szellemi értelemben, tisztának lenni, hogy tisztán tanítsa a gyermekét. Arra, amit ő is kapott az atyai házban, az apáktól az apákig, az apák és a fiak viszonylata az, ami viszi tovább az identitást, mint olyat. És ez a kérdés, ezt többször viszont helyre kell állítani, és helyre lehet állítani, ha férfivé válik valaki. Férfiak, a gyermek a férfinek a felügyelete alatt van szellemben. A férfi kötelessége, hogy továbbadja szellemben azt, amit Jesó Hamasiától kapott, mert van, aki ugye ateista, vagy akármilyen családba született. Ő a férfiak családpapja. A férfi az, amelyik a szellemiséget tovább kell adjanni a kölykeinek, bocsánat, gyermekeinek. Igen, nem a feleségnek érzelmileg, megvan a kettősségben az egység, de mégis a felelősség mindig a férfié. Mert amikor megszületik egy gyerek, a nő elkezdi tényleg tanítani, és úgy, ahogy most tegnap mondtam is, hogy a nőnek, az anyának nem az a feladata, hogy a gyermek rátámaszkodjon, hanem pont fordítva, hogy a gyereknek ne kelljen támaszkodni. Meg kell tanulni, önállóan járni. Az első dolgok az anyának a tanítása. Ne csimpaszkodj belém, gyerek, csak addig, amíg nem tudsz járni. Az anyának a feladata, hogy azt mondja, hogy ez micsoda, nevet ad a dolgoknak. Elmondja, hogy ez a lámpa, ez a kenyér, és így tovább. És eltelik egy idő, mikor kinyiladozik a gyermeknek a gondolatvilága, akkor jön a férfi, a kenyeret azért kapod a kezedbe, hogy megedd, és egészséges is kell. A lámpa azért van, hogy meg ne rázzon az áram, de legyen világosság. Racionális vezetése a férfinél folytatódik. Nem véletlen, hogy a zsidóságnál már 3 éves korban a gyereket kivették, mint a kismalaszot elválasztották, ez nem kóser, amit mondtam, de így van. Kivették az anya kezéből, és neki áll tanulni. És az első tanulása mi volt? Pontosan a törvénynek a könyve, Isten törvényeit kezdte el tanulni. Teljesen, és a törvény ki tudja tanítani, csak a pap, úgy, ahogy olvastok Ezékielbe, úgy, ahogy olvasuk itt Mózes 3. könyvébe, tehát akkor férfi kezébe kell, hogy kerüljön. De itt ebben a történetben is kiderül, hogy a férfi nem volt a helyén. Kiderült, mert egyiptomi volt. Egyiptomi volt az apa, és ezért nincs örökség. Az feszültség, bár a Biblia nem írja le, feltétlenül ebből származott. Én nekem az anyám izraeli, és nekem jogom van valami területre, földre, részese vagyok az örökségnek. Noha az apai ág nincs rendben, akkor nincs részesség az örökségbe. És Jesó Hamasia az apai ágat nekünk adta, és minden embernek adta a váltságműve által. Ha nem vagy Jesó Hamasiának a gyermeke, nincs örökséged. Üdvösség, örökség. Hogy állunk mi apai ággal? Nem az anyai ággal, Szűz Máriáról ne is beszéljünk. Az apai ággal hogy állunk? Kinek a gyermeke vagyok? Isten gyermeke vagyok? Van Istenben örökségem? Krisztus által? Ki az én apám? És ezt föl kell tenni a kérdést. És az a bibliai rész itt számunkra nem csak a vegyes házasságnak adja meg a veszélyeit, hanem azt is megadja nagyon keményen, ha neked egyiptomi a szellemiséged, amivel nevelkedtél, neked nincs örökséged. Hiába van hívő mamád, hiába van hívő apád, hiába van hívő feleséged, és így tovább, ha neked az apád a világ szellemiségét tanította neked, egyiptomi, nagyon sajnálom. Mindaddig, amíg neked az apád szellemisége van, és attól nem tisztulsz meg, nincs örökség. Nagyon kemények ezek a szavak. És ezt mondhatnám tovább úgy is, hogy egy gyülekezetbe valakinek a világi szellemiséget hozza be, nincs örökség. Az apai ág. Hol vannak a férfiak? Hol vannak azok, akiknek férfi feladatot kell látni, mint minden szolgálónak? Lehet szolgálni nőknek egészen más formában, de a feladat, a felelősség mindig a férfié. És egy nő elnői esetet gyülekezetben egyiptomi férjek lehetnek tömkelegével. Egyiptomi szellemiségek. Nincs egy szellemi kontroll, nincs meg az, hogy az a kohenita adottság, hogy a tisztát a tisztátlannal elválasszam, mert a zenére lehet örömködni így is, meg úgy is, és nem tudom, hogy tiszta vagy nem tiszta. Egy férfivel még sincs annyi, mert Isten így teremtett bennünket, hogy tudjuk, hogy az nem egészen arról szól, szóval csak örömködés és nem öröm. Tudjuk, ha férfiak vagyunk, a helyünkön vagyunk. Tehát ez a kérdés, hol van az egyiptomi apucikánk? Mert akkor nincs örökség. Nincs. Kifele. És én úgy gondolom, hogy ezt egy bármilyen közösségben, bárhol meg kell előzni, vagy meg kell szüntetni. És ha valakinek gyermeke van, akkor már előre gondolkodni kell. Hogy nevelem az én lányomat, fiamat, hogy ne legyen egyiptomi szellemiség, amelyikkel egyesül. És ne olyan egyiptomi szellemiség legyen, ami uralkodik, hiszen ebben az esetben beszélhetek a toleranciáról, a diszkriminációról, hiszen ez az izraelita nő Egyiptomból jött ki. És mennyi minden történt akkor? Mennyi minden történt a gyülevészekkel? Nemrég volt az, amikor történt az, hogy Áronnak a két fia ott ellazsálta a dolgokat. A gyülevészek, amikor balhéznak mindenhol, hogy jobb az oborka, és jobb a hagyma, és jobb ez, meg jobb az. Nem emlékszünk Egyiptomra? Sőt, tőle van gyerekünk. És itt fel kell tennem a kérdés, hogy van-e nekem valami a világból jövő fogantatásom, valami világi az életemben, amiben lehet egy gyerek. Lehet az vagyon is. Lehet az bármi, mert a világ megkörnyékezett, megejtett, és én is szépen vagyot gyűjtöttem. Ott van az egyiptom apától a zsidó gyerek. De annak nincs helye. Ott van a világnak a szándéka és megtermékenyítő ereje a keresztény gyülekezetbe. És ezt az esetet, ha jobban átnézzük, ami itt történt, és nem véletlenül ékelődik ám ezért ez a történet itt be, a kohánitai munka után, szolgálat és előrések után, ez ma is ott van figyelmeztetőnek. Semmi nem maradhat az életünkbe, amit a világ nemzet fogantatott bennünk. Semmi nem maradhat. Nincs része öröksége a világnak a gyülekezetbe. Nincs része öröksége a világnak az én családomba. Mert nincs része, az én unokám már nem lesz a világé. Mert benősült. Nem. Egyiptomi ne nősüljön be. Egyiptomitól ne legyen fogantatásom. És az egyiptomi való fogantatásom annyit jelent, hogy lefeküdtem neki, vagy nagyon szerettem és odaadtam magamat. Mit adtam oda a világnak? Vagy mit érdekből prostitúcióként, mit fogadtam be, hogy megszületett ez az egyiptomi zsidó keverék? Mi történt? Mi történt az én hívő életemben, hogy bekeveredtem? Mi történt a gyülekezetben, hogy bekeveredett? Mert jól esett lefeküdni, legyen a pénz, hatalom, politika, bármi. Nem örökölhet. Nem örökölhet. Egyiptomi az apa. Egyiptomi. Mi az? Jó lenne megvizsgálni ezt, mert Istennek a törvénye azért ma is vonatkozik. Mi az életemben az, ami a világtól fogant? Jó ötlet. Jó szándék. Jó haszonkulcs, jó kamat, nem tudok, sok minden felsorolhatnék, hiszen ez a lefekvések története, ezek sokszor kényszerítő erejek, mert keresünk ugye a jobbaigélhetést, mindent, ami lelki és testi haszonnal jár, és olyan simán lefekszünk, ahogy vagyunk, és abban a pillanatban megszületik az egyiptomi atya apától a keresztény gyermek. Na nem Krisztus testébe való, mert az apai ág, a szellemi ág bizony idegen. És én úgy gondolom, hogy amikor Jesuá Masiá szól, akkor abban a pillanatban nekünk is ki kell vetni az ilyen egyiptomi apától származó mamzert, hogy mondja a zsidó, tehát a bal kézről született gyermekünket, a törvénytelen gyermekünket. A magyar nyelvben is olyan szépen hangzik, hogy törvénytelen gyerek. Nem törvénytelen gyerek ez, más törvényű gyermek. A világ törvényei vérfertőzéssel jött be. Lehetséges, hogy nem szifilisznek mondhatom a vérfertőzést, én szellemi fertőzésről beszélek. A világgal való lefekvés, maga prostitúció, mint olyan, ezt eredményezi. És fájdalmas, mert azért csak a te gyereket, de meg kell halnia. Fájdalmas, és aki te tudod, neked is rá kell tenni a kezedet. Tanulnak is ott kell lenni. És nem úgy van, hogy valaki végezze már ki azt, ami a gyülekedbe bejött világi, ha te tudod, együtt kell kivenni. Oda kell menni, rá kell tenni a kezedet, úgy, ahogy itt ebben a történetben van, hogy aki tudta és tanulja a dolognak, egységesen oda kell állni. Persze itt egy kicsit keményebben hangzik ez a Biblia rész, aki Istent átkozta. aki Istent átkozta. Az átkozás nem azt jelenti, hogy csúnya szavakat mond. Az áldás ellenkezője. Az. Nem működhessen az áldás. Irítség, helyibe kerülés. Sőt, hogyha most folytathatnám az ilyen vegyes dolgokat, bizony hány de hány filoszemita zsidót játszik. Rész kíván a zsidóságból. Szellemi zsidók vagyunk. De nem. Nem. Isten ezt nem engedi. Ezt a fajta keveredést nem engedi. Az identitás a tied. Az identitás az övé. Természetesen itt egészen más felállás van, mint az egyiptomi és az izraelita között, de mégis ítélet alá kerül. Nem lehetek zsidó, és zsidó elhívásom nem lett, és zsidó örökségem nem lehet, ha én kínai vagyok, vagy a Vatikánnak az unokája. Nem. Van más örökséged. Krisztusban van. Sőt, közös örökséged is van. De ami van, az nem osztható, hiszen az örökös még nem halt meg a zsidóság él. Bizony meg kell érteni, hogy nagyon kemény ítéleteket kapnak bizonyos messiás hívő nem zsidók. Bizonyos messiás hívőt hazudók. Sajnos, ki kell mondanom, nem lehet identitásokat összekeverni, és nem lehet identitásokat úgy, ahogy van, átvenni, és tovább élni. Nem lehet zsidóként keresztényt játszani, amikor nem voltam zsidó. És fordítva se is igaz. Nem lehet. Identitásban rendeződni kell. És ebben nagy feladata van mindenkinek, aki férfi. Miért? Mert Isten így döntött. A férfié az a felelősség, hogy tovább kell adni Isten igéjét. Isten igéjét pedig úgy, ahogy itt olvastok, kohanita módon lehet, csak tisztán. Mondhatnám ilyen csúnya szóval, szinte érzéketlen hidegséggel is. Ha otthon bárki szeretne a világnak a jó dolgait érvényesülni, akkor a férfinek ki kell mondani, ne haragudj, Isten igéje ezt mondja, nem tehetjük, ennyi. Kohanitaként kell megélni, pártatlanul és teljesen egységben Isten igéjével. Azonban itt tényleg arról szól, vagyok-e olyan, mint Sadok papja is, hogy hóban, szélben, napsütésben, zivatarban és napsütésben hűséges voltam. És én szellemi zivatarokról és egyéb dolgokról beszélek. Amikor baj van, akkor is kitartottam-e? Mert akkor kapod meg azt a látást, amit Isten igéje, és akkor tudod igazából Isten igéjét, az igazságot és a tisztaságot közéadni, mert megálltam. Mert nem szennyezett be a vihar, nem vettem át, nem volt egyiptomi lefekvésem senki irányába. Őket akar Isten megtartani. Tehát ez a kérdés, hogy az Isten károló megkövetszetik, aki Istennek a szavát, meg Istent káromló, szélesen lehetne boncolgatni, hiszen van, aki engedetlenségben van és, de igazából ez egy enyhébb változata az engedetlenségnek. Hiszen ennek az egyiptominak tudni kellett, hogy az apja után nem örökölhet, és nem erőszakoskodhatott volna, nem irigykedhetett volna, nem ereszkedhetett volna oda, úgy a történetben olvasom, a izraelival, mert tudnia kellett volna, neki nincs öröksége ebben. Nincs öröksége, és ebben a pillanatban valaki olyan örökséget akar elvenni, ami az atyától van, és jogtalanul, akkor nem is az örökösséggel van a probléma, hanem az örököt hagyóval, avval áll szemben. Mert azzal, hogy nekem kell a másé, ebbe benne van a lázadás is, hogy miért nem az enyém. Benne van rejtetten, akárhogy is. Ha én a másét kívánom, akkor már benne vagyok az Istennek a káromlásába, és hogy miért nem nekem adta. Benne vagyok. Ezt tudomásul kell venni, hogy a bűnök nem ilyen szólóba mennek, hanem egymáshoz kapcsolódóan. A szellemiségeknek a megjelenése is egymáshoz kapcsolódóan működnek. Ez a férfi jogot akart szerezni, nem igazi jogot, ami nem járt neki, olyan jogot akart. És ez Isten ellen való menetel is. Ezt mondhatnám sorba is, hogyha az életünkben van olyan, ami nekünk nem szabad, nem lehet, és kell nekünk, akkor az Isten káromlás. Legyen az egy homoszexualitás is. Nem a te részed, nem a te örökséged, Isten adta, hogy férfi vagy, nő vagy, ha nem fogadod el, Isten káromló vagy, nem beteg, hanem káromlod Istent. És sok más dologban is így van ez, hogy ha mi hamis identitásunk, ha nem éljük meg azt az identitást, amit Isten adott, és nem fogadjuk el azt, amit Isten adott, hanem az ellen megyünk. Nem is a valós, jogosult ellen megyünk elsősorban, hanem az identitást adó, az örökséget hagyó és adó, és az áldásokat adó ellen megyünk. Mert a másét elvenni több, mint lopás, az már Isten káromlás. Mert nem fogadom el Istentől, hogy mi az enyém. Tehát a heti szakasz erről szól, szól és mondjad. Szól és mondjad, ez viszont megint csak arról szól, hogy kohenitákról. Ha az igazságot és a tisztaságot ismeri az ember, úgy, ahogy van különbséget kell tenni, akkor két lehetőségem van. Szólj és mondjad. De mind a kettőt. Beszélj róla, de ha Isten azt akarja, hogy mondd, akkor legyen ereje a szavadnak. Legyen ereje a igehirdetésnek, legyen ereje a férfi szólnak otthon, és ez nem uralom, és nem közép-kelet-európai módon diktátorság és baromság. Bocsánat, nem tudom szebben fogalmazni, szembe érthető a magyar férfinek például a megszokott formája, hogy otthon hogy viselkedik. Sajnos, ki kell mondanom általános sokszor, az uralkodásnak a durva formája, szólj és mondd. Szólni kell és mondani kell. Mondani, de soha saját hatalomból. Kohenita soha a saját szavát vitte, hanem azt, amit megtanult Istentől. Megtanulhatott, mert a hűsége által lett látása, hallása. És ebben a pillanatban Isten adott egy felhatalmazást is, hogy mondd, szólj, add tovább. És az első ilyen valóban az add továbbnál kezdődik. Amikor neked gyermeked van, családod van, szólj és mondd. Szóld az igét, és mondd, az igével szembe megy az, aki felett felelősséged van. Szólni kell a gyereknek, de van, amikor már mondani kell. Szóld és mondd. Legyen a szavadnak ereje is, hatalma is, de nem a sajátodé, hanem Isten igéjének. Az, hogy mindig is, és mindenhol a tisztaság működjön, és a szentség. A tisztaság és a szentség, és ami igazából még Mózes harmadik könyvében van, vissza kell mennem az előző hétnek a szavaihoz, oda is vissza kell menni, amikor a kohenitáknak előírja Isten, hogy ne igyanak. Ne igyanak, és ebben természetesen úgy megyünk vissza, hogy az előző hetekben ott volt, amikor Áron fiai rosszul cselekedtek, és ott is Isten megparancsolta, hogy nem ihatnak, ne történjen részegeskedés egyáltalán. És ezen el kell gondolkodnunk, tehát Mózes, 3. Mózesnek a 10. fejezetébe, 8. verstől, Áronnak pedig szól az Úr mondván, bort és szeszes italt ne igyatok, te és a te fiaid veled, amikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne halljatok. Örökkévaló rendtartás legyen az a ti nemzetségeiteknek, hogy különbséget teljesítettek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között, hogy taníthassátok Izrael fiait mindazokra a rendelésekre, amelyeket az Úr szólott vala nékik Mózes által. Kohenitákról szól Ezékielben, ahol Isten adja a lehetőséget, a tisztát és a szentet hirdethetik a kohenitek. És itt vissza kell mennem Nádáv és Ahibónak, Abihunak a megítéléséhez, Áronnak a fiainak a Isten általi megítéléséhez, ahol ez elhangzik. Kicsit kellemetlen, de ki kell mondanom. Az, ami van, az, hogy a papok hűtlenek, az, hogy nincsenek a helyükön, 3. Mózes 10.9, az számunkra teljesen nyilvánvaló. Mindig is így folyt, mindig is egy idő után előfordult, hogy a papság hűtlen volt, semmibe vette a szolgálatát, és így tovább. Azonban Isten ítélete akkor is, ma is törvényszerűen bekövetkező. Amikor Áronnak a két fia, ahogy az elmúlt hetekben beszéltünk is róla, megégett, amikor Isten ítélete volt rajtuk, akkor utána Áron kapta ezt a figyelmeztetést. Bort és részegítő italt ne igyatok, te és a te fiaid veled, hogy különbséget teljesítek a szent és a tisztas között. Vajon miért mondta ezt Isten? Nincsen humanizmus. Nagyon egyszerű. Nagyon nehéz dolog. Áronnak a fiai haltak meg, és Áron csendben volt. Az Áron nem kezdett el tiltakozni, Isten most akkor jaj, kegyelmez, könyörű, stb. Félreállt, csendben volt. És Isten még tovább utasította Áront. Nincsen piázás. Nincsen fájdalomcsillapítás. Ne tompítsd el a fájdalmadat. Megtette, megítéltem. Ha te eltompítod a fájdalmadat, akkor önmagadat csapod be. Önmagadat, és már bekerült egy hazugságba, önmagad becsapása által. Mi történik? Az, hogy ami van, nem hunyhat szemet fölötte. Nem mondhatod, hogy de jó az Úr. Nem ihatod meg azt a kis féldecis jó az Úr című mondatodat. Nem ihatod meg azt, hogy halleluja. Őszintének kell lenned. Ne szédítsd el magad. Mindez azért, hogy lásd mi a helyzet. Azért, hogy különbséget tudjál tenni tiszta és tisztátalan, szent és nem szent között. Mert ha különbséget teszel, akkor Isten meg tud áldani azzal, hogy az ő igéjét még jobban megérted, mert a te engedelmességed záloga lett az ő igéjének, és megkapod. És Isten megadja az igei látásodat. De abban a pillanatban, amikor te sajnálod a kereszténységet, sajnálod ezt az állapotot, és elveszed a szemed elől a látást, és valamivel becsapod magadban kis zseddítő, kis örömködő, akármilyen kis részegítő italoddal, akkor Isten helyett egészen másról beszélsz. Az ilyen dicsőítés, az ilyen hamis örömködés, a jó az Úr ígéreteiben való bízás, miközben látod valójában mi van. Ez több mint gyávaság, bár a gyávák nem öröklik, ez már az, hogy nem akarom tudomásul venni a rosszat, és így nem is fogom másnak a rosszról beszélni, és már nem is tudom megkülönböztetni a rosszat és a jót, és a rossznak a pártját fogom. Én úgy gondolom, amikor Áronnak szólt a figyelmeztetés, ne így áll, ne gyászoljál. Ami törvényszerű, az törvényszerű. A kereszténység megítélése törvényszerű, XYZ embernek a megítélése törvényszerű, nem a te dolgod kegyelmet kérni, és nem a te dolgod kegyelmet adni, tudomásul kell venned. Könyörögni, és egyéb dolgokat tehetsz. De amikor megtörténik az ítélet, te nem foghatod még egy szál virággal se a pártját, hogy meg fogom őt emlékeztetni, és meg fogom őt gyászolni. Nincs jogom, mert Isten ellen tenni semmit nincs jogom. Vagy van, de akkor nem fogom tisztán látni az igét, én magam nem fogom látni, értelmet lehettem a tiszta és a tisztátalan fogalma, a szentséget egyből besározom szentségtelennel. Ne gyászolj! Ha megtörtént valami, menj tovább. Maradj sadokpapja. Maradj, aki maradt ebben a helyzetben is. Áronnak nagyon nehéz volt. A gyerekei haltak meg. Áronnak nagyon nehéz helyzete volt, mert azt mondta Isten, még fájdalomcsillapítót se szedhetsz be. Ha azt akarod, hogy tovább szolgálhass. És én azt hiszem, hogy a sádokpapjai megkapták azt a lehetőséget, hogy tovább szolgáljanak, átvegyék, örököljék azt, amit a kohenitáknak adott Isten, akkor ma is érvényes ez. Nincs sajnálkozásra. Módunk, lehetőségünk. Szomorúak lehetünk, de véleményt már nem nyilváníthatunk. Isten ítélt, és ott nekünk lépnünk kell, mert tiéd az örökség. Ha te nem lépsz tovább és a hullákat nézed, akkor az első kohanita törvényt fogod megszegni, halottakhoz van közöd. Ha Isten megítélte Áron két gyermekét, Áronnak kellett tovább menni. Hidegen, fájva, de szótlanul. Mert egyetlen szót mondott volna fájdalmasan, Isten akarata és Isten ítélete ellen emelte volna fel a szót. Lázadó lett volna. Isten azt nem engedi, hogy fájjon a bűnnek, fájjon a rossznak a megítélése. Nem tudunk örülni, ha látjuk, hogy Isten megítél embereket, de mégis tudunk örülni, hogy Áron is megmaradt, Sadok fiai is megmaradtak, a cedikok megmaradtak, innél eredek a szó is, megmaradt, mert tovább léptek, mert férfiak voltak. Nem érzékiek, nem egyiptomi szellemiségben nevelkedtek, nem pogány humanizmusban. Ha valaki megtett valamit, azért Isten elszámoltatja. De ez számunkra csak annyira pozitív, hogy Uram, köszönöm azt az erőt, hogy abban a viharos évtizedekben, amiben voltam, hát meg tudtam maradni. Meg tudtam maradni hűségben. Lehet örülni. Nem azért, hogy ő olyan lett, és én olyan, hanem azért, hogy Isten kegyelme megtartott, és én hűséges akartam maradni, és Isten a hűségben megerősített. Mi több, a szolgálatot lehet folytatni. Az elvetettek után Isten a maradéknak akarja adni mindig is a folytatást. Tehát én úgy gondolom a mai alkalomnak, talán mégis csúcspontja és súlyozottabb része, mi van az egyiptomival? Miben termékenyíted meg bennünket a világ? Kivel élek én együtt, jó kis egyiptomi szellemiséggel? Mert nincs örökség. Ami a világból fogant, az nem marad meg. Isten országába be nem mehet, és az én részem Isten megítéli, és meg fog halni. De ez már hallelujával jár, de jó, hogy ami világi, ez már nem mehűhet be velem. De az én életem megmaradt, mert az én életem már nem világi szellemiség ítéli, és vezeti, hanem maga Krisztus szellemében járva a Szent Szellem. De ha mégis van bennem, tudjam meg, Isten akarata, hogy ami a világból fogant, annak meg kell halni. Ami a világból fogant egy életben, egy családban, egy gyülekezetben, egy közösségben, Krisztus testében, annak meg kell halni. És ha te tudod, mi az, tedd rá kezedet. Az ítélet úgy történik, hogy a te tanúságoddal, te tanúságoddal. Nem is olyan régen írtam egy olyat, hogy koronatanul kerestetik. Igen, neked kell vádbeszédet mondani a sátára, hogy ő volt az, aki engem bepalizott, és ő az, mert akkor lehet csak megítélni. És egy gyülekezetben, vagy az életemben is, ha valami a világtól fogant, nekem kell rátenni. Istenem, ezt a világnak köszönhetem, megejtett. Megejtett, megfogant, megszületett, és most helyetted akar örökölni, örökséget elvenni. Uram, legyen meg a te akaratod. Kezdjük el magunkban, és mindenhol férfinek kell lenni, férfiként álljunk oda. Istenem, add, hogy tovább tudjam adni azoknak, akik az enyémé, amit tőled kaptam. Férfi szeretnék lenni, és szűnjék meg minden egyiptomi fogantatás az én életembe. Aztán mehetünk tovább is. Hogy ott is, meg ott is. Nem vállalok egységet, közösséget egyiptomival. Nem. Ott élek, ismerem, egymás mellett lakunk, stb., de közösséget nem. Bárhol legyen is az egyiptomi. Bármilyen papi szerelésbe cirkál, bármilyen pásztori öltönybe rohangál, bármennyire karizmatikus, nem fog megejteni. Mert egyedül te vagy az, aki fogantat bennem, életet adhat, és te tudsz engem megáldani mindennel, leginkább Isten igéjével, azzal a maggal, amelyik életet ad.